korlátlan hatalommal rendelkező milliárdos évtizedeken keresztül zaklatta és erőszakolta meg a környezetében felbukkanó nőket, karrierről álmodó asszisztenseket, feltörekvő modelleket, olykor Oscar-díjas színésznőket is. Semmi baja nem származott mindenből, pedig a szakmában nyílt titok volt, hogy a nőknek vigyázniuk kell vele. 2017-ben Ronan Farrow cikksorozata lebuktatta őt. Az oknyomozó riporter nélkül nem születhetett volna meg a MeToo mozgalom, és a szexuális ragadozók világszerte a lebukás veszélye nélkül folytathatták volna áldozataik becserkészését. Hollywood csúcsragadozója, hatalom és erőszak az álomgyárban, ez a címe Ronan Farrow könyvének, ami most már magyarul is olvasható, és a hírhet producer utáni nyomozás történetéről szól. Király Leventével, a Corvina kiadó vezetőjével beszélgetünk róla.
Ugye ez a könyv 2 évvel ezelőtt jelent meg Amerikában. Ronan Farrow egy oknyomozó újságíró, a filmes szakmát, hogy is mondjam, elég bensőségesen ismerheti, hiszen az édesapja Woody Allen, az édesanyja pedig Mia Farrow. Ugye hát abszolút A-listás művészekről beszélünk. De ugye Woody Allennel kapcsolatban is fölmerült egy elég erős vád, hogy a nevelt lányát zaklatta, és Ronan Farrow ebben a kérdésben abszolút a testvére mellett áll, meg az édesanyja mellett, mert azt gondolom, hogy ez nem olyan egyszerű történet egyébként. És Ronan Farrow sok-sok évvel ezelőtt elkezdte kinyomozni Harvey Weinsteinnak a visel dolgait, ami egyébként nyílt titok volt Hollywoodban. De ugye a nyilvánosság elé ezek a hírek nem szoktak kikerülni. Mert ugye általában nagyon nehéz bizonyítani, illetve ugye az áldozathibáztatás azonnal beindul. És hát egy nemi erőszakot rendkívül nehéz bebizonyítani, és természetesen a jogalkalmazásban, tehát mondjuk egy bíróságig egyáltalán eljut-e egy ügy, vagy ott mi történik vele, hát általában nagyon megviseli azt, aki átesik egy nemi erőszakon. Tehát, hogy nyílt titok volt, hogy Harvey Weinstein hát erőszakolja a nőket, tehát ezt nem tudom finomabban mondani, és Ronan Farrow hosszú évek kitartó munkájával rávette azokat az áldozatokat, akik átestek Harvey Weinstein zaklatásán, hogy nyilatkozzanak, és vállalják névvel, vagy akár név nélkül, mondják el, hogy mi történt velük. Ez a kiinduló pont, és aztán utána még rengeteg minden dolog történik a könyvben, tehát már ez is nagyon durva, hogy mit megenged magának egy filmes producer, de hogy utána mi mindent tesz azért, hogy eltusolja az ügyeket, hát az, ha lehet mondani, az még elképesztőbb.
Mi mindent tett az évtizedek alatt, mert közben is azért voltak olyan nők, akik rögtön a rendőrséghez fordultak, és hát ott voltak a tények a rendőrség kezében, és mégsem derült ki soha.
Hát bizony, mert odaszólt az ügyésznek, Harvey Weinstein, hirtelen az ügyészség nem találta meg alapozottnak a nem érőszak vágyát. És ugye itt Amerikáról beszélünk, amiről néha gyengébb pillanatainkban azt gondoljuk, hogy egy fantasztikus jogállam, és akkor ilyen eseteknél derül ki, hogy hát egyáltalán nem mindig. Tehát amikor a rendőrség nyomoz, fölveszi valakinek a vallomását, egy színésznőnek fölveszi a vallomását, majd az ügyészség ejti az összes vádpontot. Tehát ez is elképesztő egyébként. És 100 ilyen eset le van írva ebben a könyvben, és ez gyakorlatilag egy forgatókönyv, ez úgy néz ki, hogy valakit megerőszakol Weinstein, vagy próbál megerőszakolni, tehát sokan el tudtak egyébként menekülni, de hát ez egy olyan fele-fele eset, hát egy hatalmas, nagy darab, erős férfiról beszélünk, aki mindig mindenkit fölcsal a szobájába. Tehát azt mondja, hogy beszéljünk
meg. Szállodai szobákba.
Így van, tehát hogy megbeszél egy szakmai találkozót, az asszisztensével megbeszéltet egy szakmai találkozót, hogy mondjuk szeretnék veled egy filmet csinálni, tetszett a forgatókönyvet, hát ugye mindenki erre vár. Hát a Weinstein Company az egy óriási cég, és egy nagyon nagy sikerű cég, hát mondjuk meg, hogy olyan filmeknek adott anyagi hátteret, amik díjakat zsebeltek be, és azóta is kultuszfilmek, tehát mondjuk a Ponyvaregényt említeném például. És hát persze mindenki azt mondta, hogy úristen, a Weinstein beszélni akar velem, fantasztikus. És hogyha az asszisztens mondta, hogy jaj, a Harvey fönt van a szobájába, fölkísérlek. És akkor még mindig ment az asszisztens a kiválasztottal föl. És akkor egyszer csak bekísérte a szobába, kiment, majd kattant a zár. És előfordult, hogy Weinstein egyszerűen csak ráugrott arra a ledermett nőre, és tegyük föl, hogy ugye Weinstein mondjuk 100 kilós, a hölgy 50, és nagyon sok ember ugye ilyen stressz helyzetben egyszerűen lefagy, nem tud mit csinálni. És akkor megerőszakolja őt Weinstein, és utána pedig mindig a nyomába eredt, és megpróbálta kideríteni, hogy föl akarja jelenteni, elmondja-e, hogy mi történt vele. Ugye nagyon sokan automatikusan annyira szégyellik ilyenkor magukat, hogy nem mondják el senkinek. Az, aki elmondaná, azt meg elkezdik lejáratni. És ha pedig mégis eljutna perre, az ügy, akkor látjuk, az ügyészség közbeavatkozik. Tehát Harvey Weinstein ezt évtizedekig tudta csinálni, anélkül, hogy bármilyen baja lett volna belőle.
Az a döbbenetes egyébként, amellett, hogy tényleg óriási trauma egy nőnek egy erőszak, vagy egyáltalán az zaklatás, egy ilyen közeledés, amire ő egyáltalán nem vágyik, de az, hogy utána ellehetetlenítették őt, és ugye hát a kezdő színésznő, vagy modell, ugye szó van itt egy olasz modellről is, Patricia Arquette is, és Ashley Judd is bekerült ebbe a körbe, ugye őket már lehet mondani, mert ők fölvállalták névvel ezt, és hát végül is nekik is volt egy ilyen mélyrepülés aztán a pályájukon.
Hát bizony, tehát itt nagyon sokszor olyan színésznőkről is van szó, akik abszolút úgy mondhatjuk, hogy állistások, tehát hogy mondjuk Oscar-díjasok, vagy nagyon híres filmekben játszottak, tehát például Daryl Hannah is benne van, aki hát a 80-as, 90-es években nagyon komoly filmek főszereplője volt, és ő is épp, hogy csak ki tudott menekülni Harvey Weinstein karmai közül, és utána nyúlt valóban. Tehát hogyha egy színésznő úgy gondolta, hogy tenne valamit ez ellen, akkor Harvey Weinstein nem adott neki soha többé szerepet. Vagy hiába jött egy rendező, hogy én szeretném őt mondjuk főszereplőnek, azt mondta, hogy szó se lehet róla. Tehát, hogy valóban nagyon komolyan bele tudott avatkozni karrierekbe.
Ennél egy rosszabb van, amikor adott szerepet és a Vörös szőnyegen együtt kellett lenni.
Így nem? Van. Tehát, hogy, és akkor utána ott kellett mosolyogni mellette. Tehát borzasztó. És egyébként több színésznő még mindig nem vállalta névvel. Egy időben egyébként a lapok írtak például Gwyneth Paltrowról, aki akkor éppen Brad Pitt-tel járt együtt, és Brad Pitt volt általában az egyetlen, aki feldühödött és megfenyegette a Weinsteint, hogy megveri, ha még egyszer hozzányúl a Gwynethhez, és állítólag ezt úgy senki más nem tette meg, és Tarantino is nemrég nyilatkozta, hogy hát igen, nem voltunk elég tökösek a Harvey-val szemben. És ugye ilyenkor mindig ez a forgatókönyv, hogy kiderül, akkor tagadják, akkor elkezdik hibáztatni az áldozatot, hogy csak le akarja járatni ezt a áldott jó embert. Asszisztensek, tehát mindenkire rárontott Harvey Weinstein. És az igazán durva az, amikor egy-két esetben nagyon komolyan felszívták magukat áldozatok, és azt mondták, hogy már pedig én nem hagyom magam. És ekkor jött az, hogy Harvey Weinstein egyszerűen fölbérelt olyan cégeket, ugye amerikai és izraeli cégeket, amelyek, hát hogy is mondjam, hivatalosan ezeknek mi a neve, de ilyen magánnyomozói irodaszerűségek, akiknek hát az egyik profilja az, hogy hogyan járassunk le embereket. Vagy hogyan férkőzzünk úgy a közelükbe, és hallgassuk le őket. Tehát például most ugye a Pegasus ügy nyomán, kiderült, hogy pont ír a Ronan Farrow arról, hogy ezt a Pegasus szoftvert, ezt az a cég is alkalmazta, amelyiknek ügyfele volt Harvey Weinstein. Úgyhogy minden mocskos eszköz bevetett Harvey Weinstein azért, hogy megtudja, hogy mire készülnek az áldozatai. És az egyik esetben a Rose McGowannek, aki már szinte paranoiás volt, teljes joggal, mert azt gondolta, hogy a Harvey Weinstein ráállított embereket és nyomozókat, a közelébe férkőzött egy nő, aki összebarátkozott vele, és kiderült később, hogy ez a nő, ez a Black Cube nevű izraeli, hát ilyen titkosszolgálati cégnek az embere. És gyakorlatilag kicsalta belőle az információkat. És hogy belegondolunk, hogy ez micsoda őrület, nem? Tehát, hogy itt van ez az ember, és dollármilliókat költ arra, hogy az áldozatait lejárassa, vagy megszerezze tőlük az információkat.
Ugye ez a könyv olyan, mint egy krimi, vagy mint hogyha egy amerikai krimit látnánk, mert ugye kiderül, hogy a szerzővel pontosan ugyanez történik. Tehát ugyan oknyomozó, riporter, igen neves, fiatal, de már nagy nevet szerzett, és mégis megfigyelik, zsarolják, hát, próbálják letiltani.
Igen, ez mint egy hollywoodi filmnek a forgatókönyve, ez a klasszikusan az az eset, hogy ugye Ronan Farrow elkezd nyomozni, és a Harvey Weinstein ezt megtudja, ugye Ronan Farrow az NBC televíziós csatornának dolgozott, ott voltak műsorai, szállítja az anyagot, és ahogy egyre jobban ássa bele magát, és egyre több áldozattal készít interjút, ugye akkor a főnökei furcsán kezdenek el viselkedni. Elkezdik azt mondani, hogy nem elég jó az anyag. Biztos, hogy így történt. Nem lehet, hogy hazudnak. Tehát ugye amikor elkezdenek kamuzni. Egyébként a könyv emiatt nagyon-nagyon-nagyon érdekes azoknak is, akiket érdekel az újságírás, tehát akik újságíróként dolgoztak, vagy szeretnének dolgozni, hogy hogy működik egy nagy amerikai cég, hogy milyen elképesztő professzionalizmus van ott egyébként. De hogy itt is van az, hogy egész egyszerűen a Harvey Weinstein keze odáig is elért, és az NBC-ben tulajdonképpen le tudta állítatni Ronan Farrow munkáját. Sőt, még a könyv legvégén kiderül az is, hogy nem csak ezért állították le az oknyomozást, hanem azért, mert kiderült, hogy az NBC-n belül is több főnök pontosan ugyanazt csinálja, mint Harvey Weinstein. Tehát magyarul a Ronan Farrow a könyv végén rájön, hogy hát tulajdonképpen ott próbálja eladni ezt a sztorit, ahol a legmagasabb pozícióban lévő férfiak, tehát mondjuk egy sztárműsorvezető vagy egy igazgató pontosan ugyanazt csinálja a nőkkel, mint Harvey Weinstein. És hát azt is tegyük hozzá, hogy azért ez volt az az eset, a Harvey Weinstein féle, ami óriási lökést adott a MeToo mozgalomnak. Tehát hogyha ez az eset nincs, akkor nem biztos, hogy ilyen nagy hullámokat vet. De nyilván minden ilyen mozgalom így indult, tehát valami kirobbantó eset. Itt van egy ember, aki nagyon híres, nagyon gazdag, és ráadásul a filmvilágban tevékenykedik. És ugye a színésznők általában a közönségnek azért meg a színészek szimpatikusak, tehát azért így melléjük állnak legtöbbször. Bár nem biztos. Tehát, hogy sokan azt mondják, hogy biztos ez történt, nem csak lejáratni akarják.
Hát igen, de azért ezek a titoktartási szerződések, amin ott van a Weinstein neve is, meg a színésznő is, hogy soha nem beszél arról a nagy pénzek, amit kifizetett, tehát hogy azért dokumentálva van ez.
Abszolút, és igen, van egy ilyen érdekes dolog, hogy sok esetben tulajdonképpen kifizette az áldozatot. Tehát azt mondta, hogy írjunk alá egy titoktartási szerződést, amiben te nem beszélsz semmiről, és akkor itt van $1 millió. Ugye ez egy ilyen érdekes jogi eset, vagy nem tudom, hogy ez mennyire törvényes, vagy milyen esetben bontható föl, de nagyon sokszor az áldozatok azért féltek elmondani, mert mondták, hogy amúgy itt van egy papír, és fizetett nekem a Harvey Weinstein, vagy nem tudom én mennyit. Úgyhogy nagyon, nagyon bonyolult esetek ezek. Ja, azt ugye nem mondtam, hogy az NBC leállította gyakorlatilag Ronan Farrowt. Nem mondták ki, hanem csak ez a nem, meg majd, meg tehát, hogy húzták az idők, de hát egy
nem
újság...
Nem kapsz műsort.
Nem kapsz műsort, nem. Majd később kap, majd, hát még nem elég jó, ne, ezt ne tegyük, és akkor úgy nyilván egy újságírónak erre jó szimata van, és azonnal tudja, hogy hoppá, itt megy a simlizés. És a New Yorker magazinhoz került az anyag, ahol hát lépésenként mindent újra leellenőriztek. Ugye, hát ez az a magyar sajtó, ez elképzelhetetlen. Egyszerűen senkinek nincs arra pénze, energiája, hogy egy cikkel bíbel. Hát a Ronan Farrow ezen az eseten dolgozott, tehát másfél év élesbe. Hát most képzeld el, másfél évig kapna fizetést egy magyar újságíró azért, hogy egy ügyön dolgozzon. És a New Yorker nagyon utána ment, és itt az időhúzásnak végül az lett az eredmény, hogy a New York Times az két nappal előbb hozta le a cikket, mert ők is szagot fogtak, és ők is dolgoztak ezen, tehát tulajdonképpen először nem is a Ronan Farrow írt erről, hanem a New York Times, de a New York Times-ban nem merték azt állítani, hogy nemi erőszak történt. Tehát ezért forradalmi a két nappal később New Yorker cikk, mert abban sokkal több konkrétum volt, és sokkal erősebb bizonyítékok szerepeltek arra nézve, hogy a Harvey Weinstein valóban nemi erőszakot követett el. Ugye itt nagyon kell vigyázni a fogalmakkal.
Igen, a zaklatás.
Hogy mit, mert ugye azt mondja, hogy csak zaklatás, vagy nem illendő közeledés, nem tudom, szóval vannak ilyen terminusok, és Ronan Farrow volt, aki először leírta, hogy valójában mi történt. És ugye később a New York Times újságíróival együtt megosztva megkapta a Pulitzer díjat. Ez valószínűleg két napon múlt, vagy három napon. Tehát, hogyha három nappal előbb hozzák le a sztorit, akkor a Ronan Farrow kapja egyedül. Ugye most egy podcast is megy erről az HBO, úgy emlékszem, talán az HBO-n ugye ezeket a oknyomozó anyagokat összevágták, tehát azokat az interjúkat, amiket Ronan Farrow készített az áldozatokkal, és ez megtekinthető. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly dokumentum. Tehát, hogyha valaki meg akarja akár majd csak a távoli jövőben is tudni, hogy ez hogy volt, hogyan indult, mi történt, akkor, ahogy mondtad, ez egy ilyen krimi mélységében feltárja ezt az ügyet, és döbbenetes, és tényleg felháborító.
Annál is inkább krimiszerű, mert hogy ő azt is leírja, ahogyan őt figyelték meg. Tehát ugye látunk két magándetektívet, és aztán végig is hozzájutott anyagokhoz, ami miatt ez kiderült, és arról is érdemes beszélnünk szerintem, hogy neki miért lett szívügye ez a téma. Szóval, hogy elkezdte, jó ötletnek tűnt, és aztán behúzta teljesen, és majdnem ráment az élete, vagy a magánélete, meg a karrierje is.
Igen, ugye leírja, hogy ugye Ronan Farrow meleg, és van egy barátja, és akkor néha úgy csak leírja, hogy hát akkor a barátom úgy udvariasan azt mondja, hogy néha eltölthetnénk egy kis időt, de hát nem. Tehát, hogy ez a másfél év, ez gyakorlatilag a magánéletét is szétzúzta. Ezt ismerjük amerikai filmekből. Ugye, hogyha valaki nagyon rááll egy témára egy amerikai filmben, akkor megszűnik a magánélete, de úgy látszik, hogy ez akkor a valóságban is így van. De annyit elszpoilerezek, hogy együtt maradnak. És ugye ez neki azért lehetett nagyon, és nagyon sok szereplő azt is mondta neki, hogy ja, te vagy a Ronan Farrow, hát tudom, te ki vagy. És ugye pont a Woody Allen eset miatt sokan úgy gondolták, hogy ez neki egy személyes indítatású történet, hiszen ugye az a vált, hogy a Woody Allen a nem is tudom, 7 éves nővérét zaklatta, és ezért úgy gondolták valószínűleg az áldozatok is, hogy a Ronan Farrowban van egy ilyen plusz indítatás. Tehát nyilván, aki átesett egy zaklatáson, vagy a családjába történt, az még erősebb motivációt érez, hogy ezt feltárja. Egyébként erre én azt gondolom, hogy jó stílus érzékel a Ronan Farrow, csak ritkán tér ki, tehát nem arra használja föl ezt a könyvet, hogy a családjának az ügyét kitárgyalja, hanem csak néha jegyzi meg, és egyébként néha beszél a testvérével is, hogy szerintem nyomozzak még tovább, vagy mit csinálják. Tehát vannak olyan pontok, amikor ő is úgy érzi, hogy lehet, hogy ki kéne szállni, tehát amikor észreveszi, hogy autó követi, rájön, hogy lehallgatják, ugye megtalálja ezeknek a szoftvereknek a nyomát a telefonján. Kiderül, hogy az a régi barátja, aki fölajánlja neki a segítségét, és aki pont, hogy áldozatokat segítő szervezetnek a vezetője, az kiderül, hogy menet közben a Harvey Weinsteinnak az embere lesz. Tehát, hogy ilyen elképesztő árulások vannak ebben. Ja, és akkor az is kiderül, hogy ugye hát, hogyha Trumpot megemlíthetjük, akkor megemlíthetjük a másik oldalt, tehát hogy a Hillary Clinton, neki sem volt kifogástalan a viselkedése ebben a kérdésben. Tehát, hogy a tanácsadói között voltak olyanok, akik szintén sárosak.
Weinsteint egyébként az ember kezdi egy kicsit komplexebben látni, mert hát azért ő is nyomás alatt van, nem véletlenül hadakozik ennyire, mert hát politikai befolyása is van, ugye veszélyezteti ez az ügy. Ez egész életét lényegében, nem beszélve a feleségéről. Mindig ezt hozza föl, de hát a felesége nehogy megtudja.
Elképesztő egyébként ezt nézni, hogy maga az a mintázat, amit a Harvey Weinstein csinált, hát, hogy egyúttal egy kicsit olyan szánalmas is volt. Tehát, hogy most elgondolom, hogy jó, ott van Weinstein. Most tényleg csak megcsinálhatta volna azt, hogy ezt egy ilyen udvariasabban csinál, hogy azt mondja, hogy meghívlak vacsorázni, leülünk, beszélgetünk, teszek pár finom cét. Tehát, hogy udvarol egy nőnek, és akkor ez esetleg azt mondja, hogy nem, vagy azt mondja, hogy igen. Mondjuk ez is még mindig kérdés, mert hatalmi viszony áll fönt közöttük, de hogy mondjam, ez hogy bezárom a lakosztályt, és aztán előrontok mesztelenül és ráugrok, ez valami elképesztően szánalmas szerintem. És akkor utána ez, hogy amikor kiderülnek az ügyek, akkor nem azt mondja, hogy igen, én ilyen vagyok, vállalom, elnézést kérek, hanem ez a letagadja, jaj, a feleségem, tehát utána meg elkezd, mint egy ilyen kis ártatlan fiúcska így sírni a mamája szoknyájába. Tehát, hogy borzalmas az egész. És egyébként ezt megfigyelhetjük, azért legtöbbször pont ezt csinálja az összezaklat, hogy hirtelen elkezd a feleségére, a gyerekeire, a nem tudom, mire hivatkozni, hogy valami szánalmat keltsenek, de hát azt gondolom, hogy ez nem igazán megy. Egész egyszerűen erre érzékenyebb lett a világ. Itt a példa, hogy ez a nagyhatalmú producer az egyszerűen most megbukott, és 23 év börtön kapott. És most megy egy újabb tárgyalásra, egy újabb adag büntetésért. Tehát valószínűleg élete végéig börtönben lesz.
Azt figyeltem, hogy úgy írta meg a Ronan Farrow ezt a könyvet, hogy kiderül, hogy mennyire bátrak ezek a nők, nem? Tehát, hogy azért másfél éven keresztül folyamatosan hívogatta azokat, akik nagy nehezen végre ráálltak, vagy nem nagy nehezen, de aztán megfenyegette őket a Weinstein, és okuk lett volna visszavonni a nyilatkozatot, és akarták. Azt mondták, hogy ez egy lehetőség, hogy most végre mással ne történjen az meg, ami velük, és hogy az is kiderül, bár egy férfi írta, hogy mennyi gyáva férfi van ott, akik tudták, azok sem szóltak.
Abszolút, és van olyan, aki ugye nem vállalta, mert azt mondta, hogy nem. És igen, igazad van, tehát a legtöbbször olyanok vállalták, akik valami olyan mélység, tehát volt, aki öngyilkos próbált lenni az egyik ilyen szereplő. Akkor a Rose McGowan eljutott oda, hogy teljesen összeomlott. Ja, őt egyébként gyakorlatilag ki tudta nyomni a fősodorból a Harvey Weinstein. Tehát, hogy ő neki ez a karrierjébe került. És gondolom volt már egy olyan pont, hogy mindegy, most már akkor mondjuk el. És feltehetőleg az is számított, hogy többen, tehát ugye ilyenkor mindig az egy erős motiváció, hogy más, nem fogok ott egyedül állni, hanem még itt vannak rajtam kívül, nem is tudom, 100-an, vagy 200-an, vagy mi lett a végén. Tehát ugye ilyenkor átszakad egy gát, és hogyha már egy valaki kiáll, akkor a többiek is azt mondják, hogy jó, most már akkor én is. Ekkor szokták mondani, hogy hát miért nem mondták korábban? Hát azért nem mondták korábban, mert a rendőrségen megalázóan bántak velük, az ügyészség mondjuk ejtette a vádat, vagy hogyha eljutott bíróságra, akkor a bíró mondjuk az erőszaktevő pártját fogta. Tehát ugye nagyon sokféle esetről tudunk, hogy hogyan történik az, hogy ez mindegy üzenet a nőknek, hogy eszedbe ne jusson feljelentést tenni. Meg se próbált. És igen, valóban nagyon bátrak voltak. Ja, még valami, ugye sajtó. Az angol címe az volt a könyvnek, hogy catch and kill, tehát hogy elkapni és megölni. És ezt nem is a Harvey Weinstein használta ezt a kifejezést, hanem az egyik amerikai lap, az egyik legolvasottabb amerikai lap, amelyik azt csinálta, hogy kinyomozta azokat a sztorikat, amik mondjuk Harvey Weinsteint vagy bizonyos ügyfeleiket érintették, megvették, Tehát aláírták adott esetben azzal az áldozattal, hogy hú, kizárólagos a sztori, csak nekünk mondd el, nem mondhatod el másnak, fizettek is valamennyit, vagy soha nem írták meg. Uh-huh. Tehát erre szakosodtak. Ugye ezt tudjuk a sajtótörténetből, hogy volt ilyen, aki, tehát így az évszázadok alatt, aki zsarolásra használta az újságját. Tehát azt mondta, hogy megtudtam ezt, ha fizetsz nekem, akkor nem írom meg. Tehát ez egy jó üzleti modell. Nem tudom, hogy a jelen pillanatban alkalmazza például Magyarországon valaki, de tudunk ilyen esetekről a sajtótörténetből, és itt is ez történt, hogy ez a lap nagyon jól keresett. Feketén persze a tulajdonosoknak zsebre, hogy elhallgattattam. Tehát megfogta a sztorit és megölte abban a pillanatban. És ott volt a papír, hogy más ezt nem írhatja meg.
Mit vártok ettől a kiadó, mit vár ettől a könyvtől?
Hát természetesen hatalmas zajos sikert. Tudom, hogy általában nehéz azokat a könyveket eladni, amelyek ennyire súlyos témáról szólnak, és ugye az emberekben van egy sokszor egy ellenkezés, nem is akarok én erről tudni, de azt gondolom, hogy aki meg akarja érteni, hogy ez tényleg egy forradalom, ami zajlik most. Tehát, hogy a női egyenjogúsítás, mert ez egy rossz kifejezés, de mondjuk így, hogy a feminista mozgalom eljutott oda, hogy ez egy újabb lépcső. És ez a sztori ennek az alfája és a magája. Tehát enélkül nem lesz megérthető. És azt gondolom, hogy legalábbis remélem, hogy ennek még lesz olyan értelemben folytatása, hogy egyre több ilyen eset derül ki, bár most ugye leálltunk, kevesebb új sztori van, pedig nyilván rengeteg hasonló típusú ember van. Vagy esetleg a férfiak valóban megváltoznak ebben a kérdésben. És akkor ez tulajdonképpen nem azt mondom, hogy Ronan Farrow-nak köszönhető, de hogy nagyon nagy munkája volt ebben, az biztos.
Király Levente kiadóvezetővel beszélgettünk a Hollywood csúcsragadozója Hatalom és erőszak az álomgyárban című könyvről. Ronan Farrow oknyomozó riporter elképesztő könyvét a Corvina kiadó jelentette meg. A Vörösmarty téren és a Dunakorzón ma kezdődő és vasárnapig tartó ünnepi könyvhéten a Corvina standján meg is találják ezt a könyvet.